interjú Janka Ferenc atyával, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa főtitkár helyettesével.
Stúdiónk mai vendége Janka Ferenc atya, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának főtitkár helyettese, aki részt vett az elmúlt napokban a CCE 40. évfordulóját ünneplő vatikáni eseményeken. Beszámoltunk annak idején a fő programokról, most Janka atyát megkérném, hogy egészítse ki az eddigi tájékoztatóinkat.
Ez egy hosszú hét volt, elnökségi találkozó 40. évforduló, a II. Katolikus Ortodox Fórum kötetének az átadása a pápának, illetve egy audiencia Szentatyánál. Nagyon sok minden elhangzott a hírekből, a hírszerű információk. Most egy kicsit kulisszatitkokat vagy életképeket szeretnék fölvillantani ennek a hétnek az eseményeiből vagy a hátteréből. Az első gráb püspök úrnak egy nagyon kedves megjegyzése volt, az egyik ebéden mondta, hogy köszönöm, hogy gondoltatok az öregekre is. Ő már 80 év fölötti nyugalomban lévő püspök, aki 2001 és 2006 között volt a CCE-nek az elnöke. Nagyon jól esett neki ez a meghívás, és nagyon nagy kedvességgel idézte föl a CCM belül végzett szolgálatát. Kedden a család pápai tanácsa meghallgatása után Bíboros úrral, Urbano Navarrete jezsuita atyának, Bíborosnak a halála első évfordulójára rendezett megemlékezésen vettünk részt. Bíboros úr ezen azt mondta, hogy nem hiányozhatta. Ehhez tudni kell azt, hogy Navarrete atya volt, aki őt meghívta a Gregoriánára tanítani, és abban a rövid üdvözlő gondolatban, amit elmondott, azt mondta, hogy atyai jó barátját tisztelte Navarrete atyában. Nagyon megható volt egykori tanítványainak a visszaemlékezése. Az egyik professzorasszony, aki a világi jog és az egyházi jog összehasonlításával foglalkozott nagyon magas szinten, azt mondta, hogy Navarrete atya lábjegyzetekből jutott néha új felismerésekre. És megvolt benne az a hihetetlen tudósi és emberi nagyság, hogy képes volt a kicsihez, a részletekhez lehajolni, és ebből új dolgokat fölismerni. Kedvesen úgy nevezte őt, hogy lányom, Navarrete atya, és a végén meghatottan mondta, hogy most is az vagyok, a lánya. Számomra a szellemi atyaságnak egy csodálatosan szép megnyilvánulása volt ez, amikor valaki úgy tudja szeretni a tudományt, és úgy tudja szeretni a tanítványait, hogy még a halála után is lelki erőt jelent a vele való kapcsolattartás. Még egy fontos részlet Navarrete atyának az életéből, ami talán kevéssé ismert, hogy talán azért is lett ennyire lelki atya a tanítványainak és a növendékeinek, mert az édesapját a spanyol polgárháborúban megölték, csak azért, mert a fia jezsuita novicius volt. El tudjuk képzelni, hogy milyen érési folyamatnak kellett ahhoz lezajlani, hogy ő ne egy sérült ember legyen, hanem pontosan amit ő elvesztett, azt másoknak át tudja adni. Ez egészen biztos, hogy az Isten kegyelmébe való kapaszkodás volt nála, és a Sikluna atya, aki szintén tanítványa volt, azt mondta róla, idézve a bíborosi címerének a jelmondatát, hogy dilexit ecclesiam, szerette az egyházat. A szerdai pápai audienciáról mondanék most néhány szót. Egy világegyház élmény volt. Több nyelven felolvassák az evangéliumot, és név szerint köszöntik az arándok csoportokat. És nagyon szép volt, hogy egy afrikai csoport fölállt, és nem csak éjenzett vagy ujjongott, hanem egy gospelt énekelt. Aztán egy amerikai egyetemista csoport egy motettát adott elő. A körösi egyház megyének az arándokai pedig a Mnogája létát énekelték el a Szentatyának. Nagyon szép volt, ahogy ez az arc nélküli tömeg csoportjaiban arcot kap, és egy bizonyos helyhez, egy bizonyos plébániához, egy bizonyos egyházhoz való kötődését felmutatta itt a találkozón. Ez után került sor a Katolikus Ortodox Fórum kötetének az átadására. Ami megragadó volt a Szentatya részéről, az a szívélyesség és szeretet, amivel az ortodox delegátusokhoz fordult, és másrészt pedig az az ismeret, ahogyan a katolikus küldötteket ismerte. Személyesen köszöntötte Bielorussziából Kondrusevics érseket, a dizsoni püspököt, Minerat püspök urat, az aténi püspököt, gratulált nekik a szentelésén 50. évfordulójára, tehát olyan megdöbbentő a memóriája és az ismerete, hogy az embert valóban elragadja. Délután elnökségi ülés volt, amin a CCE aktuális terveit ismerhettük meg. Csütörtök délelőtt, mivel Bányászko Bíboros úrnak egy másik elfoglaltsága volt, szabad időnk volt, és így a titkárságnak a munkatársaival ellátogathattunk Paul Bade kíséretében a Montemarióra. Ő egy német újságíró, aki több évig élt a Szentföldön, és nagyon nagy lelkesedéssel foglalkozik a torinói lepellel és a manopellói kendővel. Azt mondja, hogy gyakorlatilag ezek a képek megmagyarázhatatlan módon kerültek a hordozójukra, és mindenfajta kísérlet arra, hogy ezeket megmagyarázzák, kudarcot vallott. Ezen kívül itt a Monte Marion meglátogattuk a Madonna del Rosariót, ahol a legősibb Szent Lukács ikon található, és itt elimádkoztuk a dicsőséges rózsafűzért, illetve utána én magyar görögkatolikus énekeket énekeltem, a Valóban méltót és a Te benned örvendezt. Csodálatos ennek az ikonnak, az arcának a szépsége és a tekintete. És utána különösen is érdekes volt, ahogy próbáltam a titkárság munkatársainak olaszra lefordítani ezeket az Isten szülő dicsőítő énekeinket. Ekkor az ember még új mélységét fedezi föl ezeknek a szép teológiailag igen mély szövegeknek. Érdekes részlet tovább, hogy Liszt itt komponálta a Krisztus oratóriumot, és itt látogatta meg őt 9. Pius pápa. Egy emléktábla is hirdeti, már elfakult a fölírása, 100 évvel a születése után, 1911-ben helyezték el ezt az emléktáblát. Hát jó lenne, hogyha esetleg most a 200. évfordulón valakinek eszébe jutna, hogy ezt az emléktáblát felújítsák, illetve egy másikat helyezzenek el ide. Csütörtök délután az elnökségi ülésen Szará Bíboros úr, a koronapápai tanácsának az elnöke vett részt a találkozónkon, és megható volt az ő egyszerűsége, alázata és ugyanakkor a mély hite. Amikor arról volt szó, hogy hogyan lehet az Európában jelenlévő afrikaiaknak a lelki gondozását megoldani, akkor fölmerült az a gondolat, hogy erre jó lenne, hogyha afrikai papok jönnének és külön foglalkoznának velük. Ő ezzel kapcsolatban azt említette meg, hogy ez jó gondolat, ugyanakkor vigyázni kellene arra, hogy ne alakuljanak ki gettók az afrikai migránsok körében, hiszen, hogyha Krisztusnak a testét és a vérét vesszük magunkhoz, akkor testvérek és nővérek leszünk. Szép volt a teológiai mélységet ebben a pasztorális összefüggésben is tőle hallani, tőle látni. A pénteki pápai audienciának egy érdekes részlete volt az, amit Mihálik érsek úr el is mondott a sajtótájékoztatón, hogy a pápa miután meghallgatta a CCL-nek a programjait, a távlatait, a kéréseit, akkor utána azt mondta, milyen feladatot adnak még nekem a bíboros urak. Nagyon szép volt, és nagyon megható volt látni a pápának a szolgálatkészségét. Ezzel kapcsolatban az jut eszembe, amikor 1991-ben az első európai rendkívüli színóduson részt vehettem még germanikusként, mint a titkárság munkatársa, és ekkor a díszebéden II. János Pál pápa egy spontán hozzászólásában azt mondta, hogy Servus Servorum Dei, Isten szolgáinak a szolgája. Talán ez volt a legigazabb, amit a pápák valaha mondtak. Óriási tapsot kapott, és jellemző volt rá ez a spontaneitás, és ugyanakkor ez a szerénység, amivel meg tudta mindig ragadni a jelenlévőket, és ez a szolgálatkészség. Nagyon szép volt ez a hét, nagyon szép volt ezeket a részleteket megélni, jó volt olyan emberek közelében lenni, akik szeretik az egyházat, és akik szolgálni akarnak. Mert az emberfiú is nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. Azt gondolom, hogy ez az új evangelizációnak is a lényege. És zárásul hadd álljon itt Vörös Sándornak a Rongyszőnyeg című ciklusából egy részlet. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüsög a végtelenség.
Janka Ferenc atyával Vercse Márta beszélgetett.